Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Boker Tov! Kedves barátaim, a Gitin traktátus 57-es lapja fog következni, és folytatjuk a tegnap megkezdett történetet. Tegnap részletesen beszéltünk a második szentély pusztulásáról, és arról, hogy Titus hogyan akart harcba szállni magával Istennel, de aztán hogyan végzett egy agyevő szunyog vele. Szó volt Rabbi Yochanan ben Zakkájról, aki megmentette a zsidóságot a döntő pillanatban, és Titusnak a bűnei kapcsán azzal fejeztük be tegnap, hogy Unculus, aki Titusnak az unokaöccse volt, be akart térni zsidónak, és szellemidézéssel megkérdezte Tituszt, hogy mégis milyen ott a túlvilágon, és mit mondanak arra felé az evilági dolgokról. Például arról, hogy érdemes a zsidóvá lenni. És Titus azt mondta neki, hogy hát mindenképp érdemes lenne, de mert a zsidókat számon tartják a túlvilágon, de nem lesz könnyű, nem fog menni, nem fog sikerülni, úgyhogy inkább ne is próbálkozz vele, mert olyan sok micvát kell megtartani, hogy az kimerítő. Viszont, hogyha nagy emberré akarsz válni ezen a világon, akkor támad meg a zsidókat, legyél antiszemita, és akkor főnök leszel. Mert ez a dolgok rendje, ha valaki nagy emberi akar lenni, akkor a zsidókat támadja. És innen folytatjuk most az 57-es oldalon. Unculus nem csak a nagybátyjának a szellemét idézte föl, hanem fölidézett másokat is, és tőlük is megkérdezte, hogy mi újság van a túlvilágon, és érdemes-e zsidóvá betérnie. Azzal Askel Bilam ben Gida ugyancsak szellemidézéssel fel idézte Bilám szellemét. Ugye Bilám volt az a varázsló, aki a zsidókat meg akarta átkozni. Úgyhogy egy pár héttel ezelőtt olvastunk Balák felkérésére. Az a Midjanita varázsló, és nem sikerült neki, mert Isten az átok helyett áldást adott a szájába. De mindenképpen egy gonosz, mágikus erővel rendelkező gonosz ember volt, és őneki a szellemét is felidézte. Amelén már hasiba álma, megkérdezte tőle, mond, ki számít a túlvilágon? Amelé Iszrael, azt mondta neki, az izraeliták. Maurit bekebejú, akkor érdemes zsidóvá lenni? Amelej, lej, szidrös, lej, mametej, vasszom, kalajami. Azt mondta neki, nem. Ne keresd békéjüket és javukat soha. Ugye ez azért egy szép költői fordulat, mert ez a mondat, hogy ne keresd békéjüket és javukat soha, ezt a mondatot maga a Tóra mondja a midjanitákról és a moabitákról, akik miután megpróbálták kiátkozni a zsidókat, majd a moabita lányok elcsábították a zsidókat, amikről most olvastunk a heti szakaszban, akkor Isten azt mondta, a zsidók soha ne keressék a javukat és a békéjüket. És a midjanita Bilám ezt megfordítja ezt a mondatot, és ezt mondja a zsidókra. Visszaköpi azt a mondatot, amit a Tóra az ő népéről mond. Amelé dina de agú gábre be máj. Megkérdezte tőle, Unculus, mi a te büntetésed a túlvilágon? Amelé, kapaszkodjunk meg, Amelé, sikva zerero is száhasz. Azt mondta neki, forró spermában főznek. Finom. Miért? Mert azt mondják a kommentárok, hogy minden büntetés az mida ke neged mida. Minden büntetés az arányosság elvén van, és mivel Bilám azt tanácsolta Valáknak, miután nem sikerült az akció átokkal, hogy eressze rá a prostituáltakként a moabita lányokat a zsidó férfiakra, és azok térítsék el a szívüket, és akkor így Isten el fog tőlük fordulni, tehát a promiszkuitással próbálta letéríteni a zsidókat a jó útról, ezért az ő büntetése is ezzel kapcsolatos. Oké, azzal ászkében a Gidele Pöcsésről erre elment és megkérdezte, szellemidézte a hite hagyott zsidót. Oké. A hite hagyott zsidót. Kérdezte tőle, már hasibba válna. Ki az, aki az túlvilágon számít? A Möleiszről, azt mondja, egyértelműen az izraeliták. Máol itbe próbáljak zsidóvá lenni? A Mölét taivasszam tidra is, de asszam állt tidra is, kalanai geába hem, ki ilunnagába bász énoj. Azt mondta, igen, keresd a javukat, a kárukat soha ne keresd, ha bárki hozzájuk ér, olyan, mint hogyha a szeme fehérjébe nyúlna. Saját magának árt. Amelé dina hu gavrebe máj. Mi a te büntetésed a túlvilágon? Amelé bet szajáros rejszáhasz. Azt mondta neki, forró fekáliában főznek. De amer már kolam málig al divre chachamim nidem bet szajáros. Azt mondta, azért, mert azt mondtam, hogy a Érvény traktátusban, miért éppen forró fekáliában, mert mindenki, aki a bölcsek tanítását kineveti, az forró fekáliát érdemel. Azt nem tudom pontosan, hogy miért ennek mi az arányosság elveit, hogy érvényesül. De valahogy. Oké, Tahazi! Mábén Paisi és Szalim Vulja Umusza Illama Vaide Avidezara. Szóval nézd csak meg, mi a különbség egy hitehagyott zsidó és egy pogány nem zsidó között. A pogány nem zsidó még a túlvilágon is azt mondta, ne váljál zsidóvá, ne keresd a javukat. Ugye ezt mondta Titus, ezt mondta Bilám. A hitehagyott zsidó azt mondja, igen, igen, érdemes zsidóvá lenni. Tánya amarebb lazú bajra, éve kámak dajlak kölyhösel busa. Azt mondta rá Bilám, nézd csak meg, micsoda ereje van a megszégyenítésnek. Sajnos hiákat és borkasz bár kámca, vagy ihrivez beiszi, vagy szávsz, vagy hallaj. Mert ugye bár kámcát megszégyenítette a vendéglátó, emlékeztek a tegnapi történetre, és ennek az eredménye mi volt, hogy Isten kiállt mellette, még annak az árán is, hogy a saját templomát fölégette és népét szétszórta. Szóval egyetlen ember megszégyenítése, az micsoda erővel bír, hogy egyetlen ember megszégyenítése miatt, bár kámca megszégyenítése miatt Isten ilyen súlyos büntetést mért az egész népére. Oké, ez volt, idáig tartott, hogy úgy kezdtük, hogy három történetről lesz szó. Az első történet az volt, hogy kámca és bár kámca miatt pusztult el Jeruzsálem. A másik történet az volt, hogy tárnagol és tárnagolassa, egy tyúk és egy kakas miatt pusztult el Bétár. És a harmadik történet az volt, hogy nem volt nem Bétár, Hárha Melech, a király hegye, és a harmadik történet az volt, hogy hogyan pusztult el Bétár. Oké, csak azt rakjuk, érdemes egy kis zárójelet tenni, amikor a rómaiak elpusztították a templomot, Jeruzsálemet, akkor nem azonnal következett be a szétszóratást. Tehát elpusztították a templomot, és ugyanúgy, ahogy a zsidók az azt megelőző sok száz évben egy idegen uralom alatt éltek, így azt megelőző évtizedekben a rómaiak alatt, vagy évszázadokban, folytatódott az élet. Izraelben folytatódott az élet, Júdeában pontosabban folytatódott az élet, egészen addig, amíg a zsidók megpróbálták visszaszerezni a hatalmat és az önállóságukat, ugye ennek a csúcspontja volt a Bárkokba felkelés kb. 60 évvel később, tehát 60 évvel a szentély pusztulása után, és akkor a rómaiak olyan súlyosan leverték a lázadást, hogy akkor onnantól számoljuk tulajdonképpen a teljes pusztulást, és mondjuk a számüzetésnek, akkor sem teljesen lett menekült el mindenki, de onnan számítjuk. Most a következő két történet, tehát a Hárha Melech, a király hegye története és a Bétár pusztulásának a hegye, az mind a szentély pusztulása utáni évtizedekből van. De mi volt a történet a király hegye tyúk és kakasával? Ugye azt kell tudni, ez a király hegye, majd szó lesz később, ez egy olyan területe volt Izraelnek, ahol borzasztó sokan laktak. Egy óriási hegy, aminek a két oldalán mondja, hogy hány ezer város volt, és hány millióan laktak. Itt nyilván van egy kis költői túlzás ebben, de mindenképpen egy nagyon sűrűn lakott hely volt. De Habuna égébe, ki Habu Mápkik haszna, vagy Kála Mápkik a Mája tárnagyó. Volt egy olyan szokásuk itt a király hegyén lakóknak, hogy volt egy vőlegény és egy mennyasszony, akkor a Lagziban vőlegény és mennyasszony előtt egy kakast és egy tyúkot futtattak. Ennek volt egy szimbolikája, hogy amilyen termékeny egy tyúk és egy kakas, olyan termékenyek legyetek ti is. Ez volt a szokás. Azt akarták ezzel kifejezni, szaporodjatok, sokasodjatok, mint a tyúkok meg a kakasok, mint a csirkék. Egyszer arra járt egy római katona, és elvette tőlük a tyúkot és a kakast. Ugye ezzel azt is kifejezte ez a római katona, hogy nem akarja, hogy olyan szaporodjanak, sokasodjanak. Nagyon begurult a zsidó társaság, és meglincselték, és megölték. Ennek a híre eljutott a császárhoz, és azt mondták, a császárnak a zsidók lázadoznak ellened. Erre a császár háborút indított ellenük. Hava Beoahu Bardroima, és a zsidók között volt egy hős, egy óriás, egy Rambo. Rambo? Terminátor. Akinek az volt, hogy Bardroima. Különben a történet, amiről itt szó van, az nagyon hasonlít másén a magának a Bar Kochva történetének. Bár Droima azt jelenti, hogy a dél fia, déli terület fia. Milyen, mert ez az egész király hegye, ez Jeruzsálemtől délre van. Bár Kochba azt jelenti, vagy másik nevén Bárkuziba, azt jelenti, hogy a csillag fia. Oké, okay. Egyesek szerint ez a történet, ez nem Bár Droima, a dél fia, és a Bár Kochba, csillagfia az ugyanaz az ember. Mindenesetre mi volt ez a Bardroim? Ez egy hős volt, ez egy hősies hadvezér volt. Elve Kafitz Milleve Katil Béva, aki egymaga, egy ugrással egy kilométer tudott ugrani, és egyszerre több római katonát tudott megölni. Sákli készen egy tagjéve Oszfeára, amikor látta a római császár, hogy nem bír vele, egyetlen egy ember képes fölvenni a harcot a zsidók közül a rómaiakkal, akkor fogta a koronáját, lerakta a földre, és elkezdett imádkozni. És azt mondta, világok ura, ha neked, ne engedd, ha kedves vagyok előtted, ne engedd, hogy az én királyságom és az egész birodalmam egyetlen ember kezétől hulljon el. Achselé plume de Bardroima. Erre mi történt? Bardroima a szája miatt esett el. Mert egyszer olyat mondott, amit nem lett volna szabad mondani, elbízta magát, és Isten azt mondta, elbíztad magad, akkor majd most. Mit mondott Bardroima? Idézte a Zsoltárokból, amikor Dávid azt mondja, Halloja törlő kimzenach tonu, hát nem Isten, elhagytál bennünket? És nem jössz ki te, Isten, a seregeinkkel? És ezt idézte, azt mondta, ne gyere ki! Isten, elhagysz minket, ne gyere ki! Azt akart ezzel mondani, én egyedül is elbírok ezekkel, nem kell te segítséged. David nem jár, amir hachi. Azt mondtam, de várjunk csak, de mi volt ezzel a baj? Hát Dávid maga is ezt mondja a Zsoltárokban. Dávidat mújik kametame. Dávid ennél ez egy költői kérdés volt. Isten, elhagytál bennünket? Nem jössz ki velünk? Ő viszont ezt felszólító módban mondta. Álle bészakisze, mi lett a sorsa Bárdraimának? Egyszer ráült a vécére, ilyen exotikus büntetéseket kaptak. Ráült a vécére, jött egy kígyó, bemászott a lyukon, és kivette a beleit, és meghalt. Most láttam valahol a Facebookon, hogy is láttátok? Vagy egy kígyó, egy óriási kígyó a WC-ből kijött. Jobb nem is gondolni rá, Viktor. Gyerekkorunk összes rémálma. Oké. Erre a császár azt mondta, hol visz Ráhesli Nisza hazimnás kebikunú? Mivel csodát tettél velem, Isten, a te népedet, akkor most az egyszer hagyom. A szégyent elvetted, mert ez a bár drojma meghalt, akkor nem bántom őket. Incikul, ve achlu, ve sasszú, ve likus rági ádék százeb lainyadagus pánkabrchai mila. Erre, amikor hallották a zsidók, hogy a császár visszavonja a seregeit, akkor óriási bulit rendeztek, fáklyákat gyújtottak, bulisztak. Erre látta a császár, és azt mondta, ezek örülnek, ezek a zsidók? Úgy viselkednek, mint hogyha én engem legyőztek volna? Na jó, akkor megmutatom nekik. És elkezdte a háborút ellenük, és mégiscsak elkezdte a háborút ellenük. Azt mondta ennek kapcsán Ravasi, Lász mai alfes lifi szájv aile tur malko. 300 000 irántott kardú római katona jött a királyhegyére. A katlubat lassza, jamnit lassza lej lassza. És 7 nappal és 7 éjszakán át csak gyilkolták a zsidókat. Ube hach gissa, ki lulle ve hingi, lej hadolle ve hanni be hanni. És amíg a hegy egyik oldalán gyilkolták a zsidókat, a hegy túloldalán nem tudták, hogy megy a gyilkolás a másik oldalon, és folytatták az ünneplést. Ezek hihetetlen költői képek, remélem eszébe jutnak tényleg mondjuk akár a holokausztnak. Ugye volt, valahol gyilkolták a zsidókat, és többek nem is tudták, a többi zsidó, és még normálisan élték tovább az életüket, boldogak voltak egyik országban, ez volt a másikban az, ahogy bemagyarázták, hogy minden rendben lesz, békén hagytak most minket, csak nem fognak visszatérni. Az összes történetnek van, itt van egy olyan vonala is, hogy a bár kámcás történetnek is, meg a mostaniaknak is, hogy mindegyik történet arról szól, hogy van egy normális életmenet, és az emberek nem ismerik fel időben, hogy megváltoztak a dolgok. És úgy viselkednek még, mint hogyha békeállapot lenne, pedig már rég nincs békeállapot, és ezért nem a jó döntéseket hozzák. Oké, most ennek a pusztulásnak a borzasztó méreteiről lesz szó. Bilás semmelői hammálesz kolnész Jákev Jeremiás síralmaiban azt olvassuk, elpusztított Isten, és nem könyörült Jákob házain. Mit mondott erre Ravin? Azt mesélte, hogy Rabbi Jöjjhanan úgy magyarázta, hogy mi ez a Naisz Jákob házai. Ez az a 600 000 város, ami Jánáj király idejében volt a királyhegyen. Azon a helyen, amiről beszélünk. Mert azt mondta rá, Judara Vászi nevében 600 000 város volt Janár király idején a királyhegyen, és minden városban annyi zsidó lakott, mint ahányan kijöttek Egyiptomból. Elég sok. 600 000-szor 600 000. Szóval sokan laktak ott. Kivéve 3 város, ahol nem csak annyian laktak, mint ahányan kijöttek Egyiptomból, hanem dupla annyian. Mi volt ez a 3 város? Kvárbis, Kvársikhalaim, Kvárdekhalaja. Érdekes, mert ezeket falunak nevezi. Tehát annyian laktak ott, mint dupla annyian, mint ami az Egyiptomból jöttek, de mégis falu a nevük. Tehát itt értelemszerűen költői túlzásról van szó. Mi ez a három város? Az első Kfárbis, a szégyen faluja. De lo have beiselu spiza. Ez egy, azért volt a szégyen faluja, mert akárcsak, ezt mondom én, Szodomában, itt nem volt egy vendégház sem. Jöttek emberek, vándorok, nem tudtak hol megszállni. Kfál Sihalaim, és a hajszaparna szaszam, min Sihalaim. Sihalaim az valamilyen zöldség. De valamilyen ilyen rossz minőségű zöldség, és abból éltek, annak a termesztéséből éltek. És a harmadik pedig Kfárdehrája, a fiúk faluja. De itt meg az volt, Rabbi Jöjjön úgy magyarázta, hogy ezeknek ebben a faluban az asszonyok mindig elsőként fiút szültek, és nem lányt. És ez egy rossz jel volt. De mind a három faluban valamilyen rossz jel volt. Első faluban, hogy nem voltak vendéglátók, másik faluban, hogy olyan szegények voltak, hogy ebből ami rossz minőségű zöldségből éltek, és a harmadik, hogy a minden elsőszülött fiú volt. Érdekes, mert a Talmud azt mondja, hogy ha először egy fiú születik, az egy rossz jel. Az a jó jel, ha először egy lány születik. Amarulla di házileja hú ászra, filusítén ipsza kanilai maxik. Azt mondja, Ula, várjatok, de hogy lehet, azt mondjátok, hogy ez a királyhegy, ez ilyen hatalmas volt, hogy 600 ezer város volt, és 600 ezer városban 600 ezer laktak. Hát én voltam ezen a hegyen, egy 600 ezer nátszál nem fér el, nem, hogy 600 ezer város. Amelé, hogy cidukil a rabchanina, se kurim. Azt mondta erre egy Szeduki, egy Szadaceus Rabchaninak, látod, ti hazudtok. Hát nem lehet, hogy ennyien laktak ott. A mellé eresz cvik szívben, nagyon szép mondás következik. Azt mondta erre neki Rabchanina. Izraelt úgy nevezi az írás, mint a szarvas földje. Miért? Mácvize, én öjrej mácsik ez pszarai. Áferet Yisrael, ez más is a Leo, Ráfha, ez más is a Leo, Gamda. Szóval ugyanúgy, mint amikor megnyúznak egy szarvast, akkor összemegy a bőre, és nem tudod belerakni, visszarakni a testét a szarvasnak, nem fér bele. Ugyanígy Izrael, amikor a zsidók laknak Izraelben, Izrael kitágul, mint a szarvas bőre. De amikor a zsidók elmennek Izraelből, akkor összemegy. Szóval, Izrael nagyon sok embert bírna el, ha zsidók lakják, akkor van bőven hely. Ezért lehet, hogy most a pusztulás után odamész a király hegyére, és ott 600 ezer nátszál se fér el, de amikor a zsidók lakták, akkor 600 ezer város is elfér. Ráma nyújba, a túvjével, a funnabar, a kiaháva, jászfegem, a dodi, ez a három bölcs egymás mellett ült, és azt mondta, i ika, de smialé milsa, mink fár szachnia, selmit stráim, Léma. Ha valaki hallotta Szachnia faluról, ami Egyiptomban van, és tud valamit mondani róla, az meséljen. Passzok Hadmin Ájvalmán. Most olyan történetek jönnek, amik ellensúlyozzák ezeket a téves és bűnös cselekedeteket, és hősies, önfeláldozó, vallásos emberekről szóló történetek jönnek. Az első azt mondta, figyeljetek, volt egy történet egy jegyes párral, akiket a pogányok fogságba ejtettek. És egy cellában őrizték őket. Ezek jegyesek voltak, nem voltak még házasok. És azt mondta az asszony a férjének, kérlek ne érints a jegyesének, amik ott voltak a cellában évekig együtt, kérlek, ne érintsél meg, ne legyünk együtt, mert mi csak egyesek vagyunk. És a férfi tényleg tűrtőztette magát, és nem érintette meg. Azt mondta neki, ne érintsél meg, mert csak egyesek vagyunk, és még nincs ketubám tőled. És a férfi tényleg nem érintette meg, és egészen a haláláig ott voltak a cellában, és a férfi nem érintette meg. Amikor végül kiszabadult az asszony, és jöttek eltemetni ezt a férfit, akkor úgy dicsérte ez az asszony a férfit, és azt mondta, nézzétek meg, ez az ember olyan módon lett úrrá a rossz ösztönén, hogy még jobban, mint József, akkor Józsefet el akarta csábítani Potifár felesége, akkor József ellenállt a csábításnak. De József csak egyszer kellett, hogy ellenálljon a csábításnak. Ez az ember pedig minden nap, az élete minden napján. József nem egy hálószobában lakott Potifárnéval, ez az ember viszont minden nap ugyanabban a hálószobában, ugyanabban a cellában lakott. És Józsefnél ez egy idegen nő volt, ennél a férfinél meg a saját jegyese. Paszadéha ma már májsze ve amduár bajmai diójsz, be dinár ve nechszár sármai diójáhasz. Egy másik mondat, egy másik történetet, és azt mondta, történt egyszer, hogy a búzának az ára normálisan 40 szál lett volna, de elkezdett lemenni az ára, és ez egy rossz jel. Rögtön rájöttek, hogy itt valamilyen erkölcstelenség, hogy? Ukrán búza? Ilyen pragmatikus vagy. Rögtön rájöttek, hogy itt valamilyen erkölcstelenség lehet a dologban. A batkó macó ávobna is egy bau, al nájra, mely rossz, mely miki puni, mi bűn ezt eszkolom, hazar a sállami kajmai. Megtárták, hogy egy apa és egy fia, egy jegyes fiatal lányt megerőszakolt, és ez a bűn az, ami miatt lement a gabonára. Rögtön a ítélőszék elé vezették őket, és megkapták a halálbüntetést, és rögtön visszament a búzára normál árfolyamnak. A kommentárok azt mondják, hogy a történetben az a egyedi, hogy tudták, hogy ha megtalálták ezt a bűnt, csak ez a bűn lehet, mert annyira bűntelenek voltak, hogy egy ilyen bűn az teljesen kilógott a sorba, tehát tudták, hogy ez lehet csak az oka a dolog. Harmadik történet. Paszach idach van amár, Májszébe Adam elhocsön azt mondja, innen be Istenre garsa. Következő erkölcstelenség. Egy férfi el akart válni a feleségétől. A problémája az volt, hogy a Ajszakszú Basszomerúba, hogy sok kártérítést kellett volna fizetni, mert a ketubába elég magas összeg volt ehhezve. De kitalálta, óriási történet jön, nagyon egzotikus, kitalálta, hogy a legjobb, hogyha a feleségét megvádolja azzal, hogy megcsalta. Ilyen tipikus módszer. Mit csinált? Meghívta a barátait egy házi buliba, elkezdte etetni, itatni őket, és jól leitatta, míg azt mindenki berúgott, és aztán bevezette őket a hálószobába, alatt aludt a felesége. Majd ezek után az ott feltört egy tojást, és a tojás fehérjét rákente az ágyra. És aztán látjátok, akkor itt van a nyoma. Ugye egy ilyen Mónika Levinsky-s történet. Csak itt nem volt valódi a nyom. Csak tojásfehérje volt. Na, ugyanúgy néz ki. Hihetetlen milyen ötleteik voltak, és hogy ezt a Talmud még föl is jegyzi. De mindesetre még figyeljetek, mert nincs vége. Na, akkor hozták a tanúk, látták tényleg, hú, hát jöttek a bíróság, és ugye mi a jó, mert hogyha a feleségét azt lehet mondani, hogy megcsalta, akkor el lehet válni, és a ketubát nem kell kifizetni. Ott volt egy vén, aki azt mondta, vajasam zaken echod, azt mondta, aki Samály, az vén Samálynak a tanítványai közül volt, és azt mondta, ben baba butos maj, az volt a neve, hogy baba ben buta. Én úgy emlékszem, hogy Samály azt tanította nekünk, hogy a különbséget meg akarod találni a sperma, és a kémiailag meg akarod tudni, hogy valami sperma vagy tojásfehérje, akkor a következő módszert használd. Lajven Bécze Szöjled Mina úr. A tojásfehérje, ha tűzbe rakod, akkor kiszárad, és szilárdá válik. A sperma Dajhaminaur. Tehát egy ruhán van sperma, és azt a forró tűz fölé rakod, akkor az kiszárad, és így lepereg a ruháról. De a sperma, az beivódik a ruhába. Batku macu, hogy? Igen, hát most... az nem ugyanaz? Sperma meg az ondol. Ah, az a sperma? Azt hittem, hogy ez egy szebb kifejezés. Azt hittem, hogy ez egy szebb kifejezés, mint az ondó. Ah, oké, okay, köszönjük. Köszönjük Kálmán. Tehát Sámá is járatos volt. Sámá is járatos volt. Azt mondtam, mit kell csinálni? Mónika só. Tamás. Oké, okay, azt mondta, akkor ezt kell csinálni, próbáljuk meg. Ki is próbálták, és kiderült, hogy tényleg ez tojásfehérje. Erre behozták az illetőt a bírósághoz. Vilkóvi, gúszú, basszamimen. És megveretté, tehát botütést kapott. Oké, okay, botütést kapott. Vilkóvig, Vóksu, Vassam, Nena, és a ketubát kifizettették vele. Oké, okay. Mind a három történet az erről a Kfar Sachnerről szól. Amelia Bájreve is, Máhadába Czadikim Kula, Háj, Máj, Tájma, Inus, azt mondja a Bájreve Jézseknek, ha tényleg ilyen nagy szádikok, ilyen erkölcsös emberek voltak ebben a faluban, akkor miért lettek megbüntetve? Miért pusztult el a falujuk a szentély, vagy a pusztulásakor? Amelej, misumdillai, ajbul, aljerusalájn. Azért, mert lehet, hogy erkölcsösök voltak, de nem siratták Jeruzsálem pusztulását. És ezért kapták a büntetésüket. Ahogy írva van, Ézsaiás könyvében, Simchosrusalájn, de giluba, koleja, vea, örvendjenek Jeruzsálemnek, és legyenek boldogok mindazok, akik szeretik őt. Sziszu itam, szaiszkolami száblimba. Örvendjenek vele azok, akik gyászolták. Akik gyászolták, azok meg fogják érdemelni, hogy lássák, amikor újjáépül, és tudnak majd örvendeni. Akik nem gyászolták eléggé, azok nem is fognak tudni örvendeni vele. Oké, okay, ez volt a második történet a királyhegyével. Most a harmadik történet Bétárral. A Sáka de Rispak Harif Bétár. A királynői hintó oldala miatt pusztult el Bétár. De Háva Négi Kiámiszjáldinuk, a Sátler Ázs nagyon szép szokás. Azt mondja, Bétárban az volt a szokás, hogy született egy fiú, akkor ültettek egy cédrusfát, ha született egy lány, akkor ültettek egy, ugyancsak egy cédrusfát. Egy valami másfajta cédrusfát. Ha összeházasolt egy fiú és egy lány, akkor kivágták a két cédrusfát, és a cédrusfának a anyagából csinálták a hupát. Nem szép? Milyen szép? Most mi történt? Ez volt a szokás Bétárban. Jött egy római nő, hercegnő, aki nem más volt, mint a császár lánya, és a hintójának az oldala eltört. De mit csinált? Gyorsan kivágatott egy cédrusfát, és megeszkábálták a hintóját. És úgy nagyon mérgesek lettek a zsidók, és ráugrottak, és megölték. Erre elmesélték ezt a császárnak, a zsidók lázadoznak ellened, erre háborút indított a zsidók ellen. Bechari af Gidabechari af kol kerenyiszről. Erre mondta azt Jeremiás a síralmaiban, kipusztította nagy haragjában Izrael szarvát. Amrebe zér, amrebe bar, amrebe jéj, hanan élüs, majnim elef kárni milchama. Mi ez a szarv? A szarv az jelenthet harci zászlóajt, valami ilyesmit. Lászlóanak mondják? Vagy egy csoportja a katonáknak? Mire vonatkozik ez? Arra a 80 vagy 80 ezer, itt két vélemény van, 80 ezer zászlóaljra, se nichleszul a kach bétárbe sarsalakdó, akik bejöttek, rómaiak bejöttek bétárba, amikor elfoglalták, a harguban nasim, a táp, és ott mindenkit legyilkoltak, férfiakat, nőket, gyerekeket, egészen addig, amíg azoknak a vére egy folyót nem alkotott, és a földközi tengerig ért. Folyt. Ha azt gondolnád, hogy közel volt Bétár a tengerhez, nem volt közel, legalább 1 kilométerre volt onnan. Ott kommentára foglalkozó, ez sokkal több volt, mint 1 kilométer. Mindenesetre 1 kilométer is elég sok. 1 kilométernyi vér. Tányira, mi lezer a gadala émes néne halmi és bubikász, hogy dájé meg, hadd mőisek vélek, meg hadd mőisek vélek. Azt mondta ennek kapcsán, hogy lezer, két patak van. Bikatjadáimban, és mind a kettő, ez egyik ebbe az irányba folyik, a másik abba az irányba, és a bölcsek azt mesélték, hogy a vér úgy föltöltötte a patakokat, hogy kétharmad vér volt, és csak egyharmad víz. Azt is tanultuk, hogy olyan sok vér volt, hogy utána a pogányok 7 éven át a zsidók vérét használták a földek trágyázásához, lőjzevel, és nem volt szükségük más trágyára. Amrem hiabarábi nem arabi és jobben karha szakli zaken echod mánsin is a lány. Azt mesélte nekem, Reb Hiabarába, mi is jobben karha nevében, azt mesélte nekem egy vén ember Jeruzsálem emberei közül. Ez az a bika, ez az a völgy, amiben megölt 500 évvel korábban Nevuzaradan hadvezér Jeruzsálem emberei közül két 210-szer 10 000 embert, tehát 2,1 millió embert. És Jeruzsálemben pedig megölt 940 ezer embert. Egy kövön. Egészen addig, amíg a vérük Zachariás vérével össze nem ért. Milyen el fogja magyarázni, hogy mi ez a Zachariás vére, de ugye Nevuzaradán, az Nebuchadnezzar babiloniai királynak volt a hadvezére, aki elpusztította Jeruzsálemet, és most ugye most visszatérünk az első szentély pusztulásához. Oké? Okay? Tehát ugye eddig volt szó a másik szentélyről, és az akörüli pusztulásról, most visszatérünk az első szentély pusztulásához. És azt mondta a Rebbi Shimon Karha, hogy Nevuzaradán borzasztó népirtása, az teljesítette, hogy Seá proféciáját, vagy damim be damim nagu, a vér a vérrel fog érintkezni. Mert a vér érintkezett itt Zachariás vérével. Miről van szó? Arról van szó, hogy Zachariás, aki nem ugyanaz a Zachariás, aki egyik a 12 kis profétának, ami másik Zachariás, aki ugyancsak proféta volt, Jehojada főpap fia, felszólalt, amikor Joást, Júdea királyát Istennek vagy bálványnak hirdették Júdea vénei. Amikor felszólalt ellenük, akkor nagyon mérgesek lettek rá, és megölték. És a vére kifolyt az első tehát a szentélyben ölték meg. És a vére kifolyt a szentély padlójára, és sok száz éven keresztül ott volt, és nem tudták fölmosni, nem tudták eltüntetni a vért. A vér nyoma örökre ott maradt. Egészen addig, amíg nem jött Nevuzaradán, és most folytatódik a történet, akkor megérkezett Jeruzsálembe, Ashkicheli de Máled ez a hárja, bement a szentélybe, és látta, hogy ott van egy vérfolt. Megkérdezte, mi ez a, kinek a vére ez? Mert ugye mit látott, hogy a vér olyan, mint a friss lenne, mint hogyha így bugyogna. Azt mondták neki, szégyelték a zsidók a történetet, és azt mondták, de ó, semmi, ez ilyen az áldozati vér, amit kifolyt, az állat áldozati vér. gyanús volt, és hozott mindenféle állatot, és összehasonlította a vérükkel. És hát ez nem állatvér. Azt mondja neki, oké, okay, vagy elmondjátok, hogy ez kinek a vére, vagy nem, akkor a hús, a testeteket villával fogom, vasvillával fogom kaparni. Akkor már meggyőzte őket, és azt mondta nekik, mit mondjunk neked? Hát igen, ez egy prófétánk volt, aki egy erkölcsi kérdésben próbált minket megfedni, és ahelyett, hogy hallgattunk volna rá, felálltunk és megöltük. És itt van már sok éve a vére, és a vére csak bugyog, és nem tűnik el. Erre azt mondta nekik, majd én kiengesztelem őt, én majd megbosszulom az ő vérét. Aisi Sanhedrin, Dajlő Sanhedrin Tána. Erre hozta a szentélyben ülésező nagy Sanhedrint, a 71 bölcset, és az ott ülésező kis Sanhedrint, a 23 bölcset, és mindenkit ott megölt. Nem volt, és a vér tovább bugyogott. Nem nyugodott meg a vér. Erre hozott fiatal lányokat, fiatal fiúkat, és azokat is megölte. Szóval akkor is tovább bugyogott a vér. Erre hozott kisgyerekeket, azokat is megölte. Tovább bugyogott a vér. Erre fekszolt Nebuzaradán, és azt mondta, Zakária, Zakária, Zakariás, Zakariás, nézd csak meg, a néped legjobbait öltem meg, és még mindig nem nyugszol? Azt akarod, hogy mindenkit megöljek? Ahogy ezt kimondta, a vér megnyugodott, nem bugyogott tovább. Erre azt mondta, Nebuzaradán elkezdett gondolkodni magába, és azt mondta, Hírhel csúvabb dájtév, Amár, a megtérés egy gondolata ötlött föl benne, és azt mondta magában, ha ezek egy ember gyilkosságáért ilyen súlyos büntetést kaptak, hogy a nép megölte a prófétát, és ezért ennyien kellett, hogy meghalljanak, akkor én, aki annyi ártatlan embert öltem meg, nekem mekkora büntetés jár? Erre mit csinált? Arák, azzal sadar, stárpér, tisztöbe, vésza, végáje. Erre Nebuzaradán elszaladt, és hazament, írt egy végrendeletet, eltűnt, mint hogyha meghalt volna, de valójában betért zsidónak. És nagyon érdekes, hogy a Talmud itt most fog mondani egy pár példát, és akkor már előbb is volt, ugye, hogy Titusnak az unoköccse volt, Unculus, aki betért zsidónak, ugye ez már a tegnapi történetben is felmerült, hogy a leggonoszabb zsidók, a zsidók ellenségei közül a leggonoszabbak, a leszármazottai közül majd maguk is zsidóvá válnak, és osztoznak a zsidók sorsában. Nem is az, hogy osztoznak a zsidók sorsában, tehát valahogy azt, ez egy nagyon mély gondolat, mert valahogy azt fejezi ki, hogy a gonoszság, ami itt megtestesül, ugye ezekben a történetekben a gonoszság, a bűn, tulajdonképpen az is egy, az is az isteni kert része. És hogy ezért még egy olyan ember is, mint Titus, vagy Nebuzaradán, aki milliókat ölt meg, még valahol ő is megkapja a lehetőséget, hogy megtérjen, ő is megkapja a lehetőséget, hogy a leszármazottja megtérjen. Tehát, hogy nincsen, nem egy dualista világ van, ahol vannak a jók és a végzetesen gonoszak, akiknek semmilyen esélyük nincs, hanem a történetben benne van, hogy valahol ők is részei az isteni ligetnek. Ugye maga körülbelül a történetben az is zseniális, hogy itt most Jeruzsálem pusztulásáról beszélünk, meg a zsidók szenvedéséről, és nem úgy van beállítva a történet, hogy itt vannak ezek a gonosz ellenségek, akik nézd meg, mi mindent csináltak velünk. Az egésznek van egy erkölcsi vonzata, hogy tulajdonképpen a zsidók rontották ezt el. Tehát van egy ilyen önreflexió. Igen. Ugye itt tehát egyrészt nyilván az egésznek van egy olyan íze, hogy a zsidók erkölcstelensége. Két dolog vezet végig az egészben. A zsidók erkölcstelensége vezet a pusztulásukhoz, és azok, akik teljesítik a... és azok, akik végig elpusztítják őket, tulajdonképpen csak egy isteni tervet teljesítenek. Ugye ez is egy visszatérő elem. És az is, hogy a bűnösségük, nem csak a bűnösségük vezet a pusztuláshoz, hanem az önreflexió hiánya. Az, hogy nem veszik észre magukat, hogy ott pusztulnak a hegy túloldalán a többiek, és a másik oldalon még buliznak. Hogy nem veszik észre, hogy a római császárnak a lánya lehet, hogy most levágott egy cédrusfát, de talán nem kéne emiatt megölni. Vagy nem veszik észre, tehát hogy van valamilyen, az önreflexiónak egy olyan hiánya, ami végül is a pusztuláshoz vezet. És a másik oldalról viszont, akik a pusztítást végzik, de Radán, vagy Titus, vagy bárki legyen, hogy? Oké, okay, borzasztó tudású esetén, de én most nem azt akartam mondani, hanem azt, hogy valahol aztán ők is részévé válnak a zsidóknak, és vagy megtérnek maguk, vagy a leszármazottaik térnek meg, és erre mondja azt a Brájta, Tánon Námon Gérta is a vaja, Námon, Arám királya, aki a zsidókkal háborúzott, megtért, nem is zsidóvá, de Gérta Sávtát, aki a Noé hét törvényét magára vette. Nebuzaradán megtért zsidónak, betért, gérlet, és mi mely banavsel haman, limdutajrebeb nébrák. És Hámán, a gomonosz Hánán, unokái Tórát tanultak nébrákban. Libné banavsel mi Sziszra, lamduti naikezbe is a lány, Sziszra, Kánaánita hadvezér, akit ugye Debora és Barák győztek le, akiről a Bírák könyvében olvasunk, az ő leszármazottai Jeruzsálemben tanítottak kisgyerekeket Tórára, és Sanheriv, asszír király, leszármazottai pedig Tórát tanítottak nagy közönségben, szóval nagy közösség előtt. De mindezek ugye a zsidók ellenségei, akik, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Hitler unokája betért zsidónak. És nem csak a betér zsidónak, hanem az egyik legnagyobb rabbi, aki Tórát tanít. Ugye ebben van ezért egy olyan is, hogy hát minden embernek megvan az esélye. Függetlenül, hogy ki az apja, az anyja, a nagyapja, az minden embernek. Szerintem fantasztikus történetek ezek. Máinun, kik voltak ezek? Smája és Aftalion, a híres Smája és Aftalion, ők a leszármazottai, most nem derüljük, hogy kinek, a Sanherivnek, vagy akik előtte vannak. Heinrich Széna Száti ez dama selce sziach szala libliltik szaszis. Most Zachariás történetére visszatérve az ő vére, ugye, amelyik az egész történetnek a felvezetése, erről mondta azt Ezékiel, és adom majd a vért, ami a sima kövön van, hogy soha ne tudják befedni. Oké. Okay. Hát Kalkal Jákob, ugye mit mondott Jákob, nem bocsánat, mit mondott Izsák, amikor Jákob jött az áldásért, ami kicsalt Ézsau elől, és beöltözött Ézsaunak, hogy gyanús volt a hangja Izsák számára, és mondta, hogy gyere közelebb, és megérintette a kezét, és erre azt mondta, ó, a hang olyan, mint Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. És ennek egy elvonatkoztatott magyarázata, a hang, a Tóra hangja az a zsidók ereje, a kéz, az erőszak, az pedig a pogányok ereje, az Ézsau keze. A hang Jákob hangja, a kéz Ézsau keze. Ki ez az Ézsau keze? Adrianus, Adrianus, az ki lehet? Adrianus, Adrianus császár, és a Haragban a Szános, amit Szám Sisim Ribe, aki Alexandriában, egyiptomi Alexandriában 600 ezer zsidót ölt meg, és még 600 ezret, azaz összesen 1,2 milliót, akik dupla annyian vannak, mint ahányan Egyiptomból kijöttek. Ki az a Jákob hangja? Ez Vespasianus császár. A Jákob hangja az a Jákob, a zsidók sírását, zokogását jelenti, ami akkor volt, amikor Vespasianus császár megölt Bétárban 400, 4 millió, bocsánat, zsidó. Mások szerint 40 millió zsidó. És ki az a kéz, Ézsau keze? Ez a gonosz római hatalom, amelyik elpusztította templomunkat, fölégette csarnokát, és kiűzett bennünket a hazánkból. Davar Ákrakalka, Jákob Élek, ott filosom, jeles, én bomi, zárosan, Jákob, még egy szép magyarázat. A hang Jákob hangja, de tudd meg, nincs olyan ima, ami olyan ima, amiben van segítség, ami eredményes lesz, között biztos, hogy van valaki, aki egy zsidónak leszármazotta. Lehet, hogy nem is zsidók, de imádkoznak valamiért, és az sikerre jár, biztos, hogy van köztük egy zsidó leszármazott. A kéz Ézsau keze, tudd meg, hogy nincs olyan háború, ami sikerrel járna, ahol a hadvezér vagy a között, hadvezér között nincs valaki Ézsau leszármazottai között. Vájndam, mert az, hogy sajt lassan te habe, bichir hurin lassan te habe. És erre mondta azt, erre az egész történetre, amit eddig mondtunk, ahol egy-egy rossz mondás elvitte az egészet a pusztulásba, mint például a Kámca és Bár Kámca történetében, ahol nem akarta hagyni, hogy ott maradjon, aztán nem akarták feláldozni. Tehát egy-egy rossz döntést egy egész népet tud elpusztítani. Erre mondta azt Jobb könyvében, be sajt lassan te have, a bottá vált nyelv, a bottá vált nyelv sebez. Bichir hulin lassan te have. Szerintem a nyelv bottá válhat és sebezhet. Mit jelent a nyelv? Egy rossz szóval egy egész világot el lehet pusztítani. Amár Rabbi Judah, amár Rabbi Meir Szíván, Nahariz, Babesim, és Ámnagám, Bokhrin, Nemez, Akhrin, ez cíjén. Azt mondta Rabbi Judah Ráv nevében, mit jelent az, amikor a Zsoltárokban azt mondjuk, ott ültünk Babilónia folyóinál, ott ültünk, sírtunk, amikor emlékeztünk Cionra. Lámét sem, amikor Barkhul, David, Hurban, Bajsz, Isen, Hurban, Bajsz, Széni, hogy mondhatta ez Dávid? A Zsoltárok szerzője. Azt mondja, Isten megmutatta, és az égi szemeivel, lelki szemeivel látta az első szentély és a másik szentély pusztulását is. Hurban Bajsz, Isen, és nem állna, az Babes, Ami, Sámi, Gamechim. Az első szentély az, amiről azt mondja a Zsoltárban, hogy ott ültünk Babilónia folyamainál, az mikor volt? Az első szentély pusztulásakor. A második szentély, az pedig, ahogy írva van, ez Zhaja sem livni, Edemes sem is lájma, imlim, aru adai szadba, ahogy Zsoltárokban mondja, emlékez Isten Edomra, tehát Rómára, Jeruzsálem napjára, akik azt mondták, pusztítsuk egészen az alapjaig. Amrev Smuel, Amrev Udamra Smuel, vagy Szimarabi Ami, vagy Amri Labim a Snisza, Tana, Májszabrább, Árbam a Szélan, Vilas, Nisbu, ve Nisbu le Kalin. És jön egy történet, a két utolsó történet, az folytatása az előbbi Zsoltárokból való idézésnek, ahol Dávid arról beszél, hogy ki a lehaj rágnukkal a jön, miattad pusztulunk nap mint nap, hogy a zsidók önfeláldozásáról beszél Dávid, és ehhez jön egy pár történet, két történet, ami a mai siúrnak egyben a vége is lesz. A zsidók önfeláldozásáról. Azt mesélte rá, hogy Júda Smuel nevében, és mások szerint Rabbi Áma, hogy volt egyszer, hogy 400 kisgyerek és kislány, zsidó kisfiú és kislány foglyul lettek ejtve, mint szex rabszolgák ebből a célból. Én Gizsbis átszol, nem olyan mizbácsi. Megérezték, hogy ez a cél, ezért viszik őket. Vitték a hajón, és azt mondták, im anu töjvim be jam, anu bajne hajlam a bon? Egymástól kérdezték, szerintetek, ha mi most beugrunk a tengerbe, hogy legalább a túlvilágban részesülni fogunk? Öngyilkosság, stílos, de melyik a jobb? Hogy most erkölcstelen fajtalanságot csináljanak velünk, vagy hogy öngyilkosak legyünk, és feláldozzuk magunkat, legalább a túlvilágban lesz részünk? Daraslan Gandol Sebahen, erre a legnagyobb közöttük, a legidősebb, aki ismerte a Zsoltárokat, azt mondta, az van írva a 68-as Zsoltárban, amara semmi basson, asiv culasz jam, Így szólt az örökkévaló, a szégyentől visszahozom őket a tenger hullámai közül. Mit jelent ez? A szégyen közül, mi ben sine arie, visszahozom őket az oroszlán fogai közül, aki foglyul ejtette őket, visszahozom őket a tenger hullámai közül, ez vonatkozik azokra, akik bevetik magukat a tengerbe, csak hogy nehogy az oroszlán fogainak fogjai legyenek. Mikor magyarul azt akart mondani, igen, inkább legyünk öngyilkosok, mint hogy ezt tegyék velünk. Erre mit csináltak? Ahogy a lányok ezt meghallották, rögtön beugrottak a tengerbe. Akkor látták a fiúk, akkor azt mondták, ó, ha a lányok, akiknél kisebb a bűn, hogy nemi rabszolgának tartják őket, és ők már önfeláldozók voltak, akkor nekünk még inkább vannak el, és ők is utánuk ugrottak a tengerbe. És erre mondta azt a Zsoltárokban Dávid, hogy a lehaj rágnuk alajon, mert miattad gyilkoltak minket, mert miattad Isten miatt gyilkoltak minket egész nap, olyanokká lettünk, mint a vágóhídon a bárányok. A nyáj a vágóhídon. De mi hudalmár, zú issa ve sivaba nea, de Júda szerint ez a Zsoltár, ez nem erre vonatkozik, hanem arra a történetre, ami egy asszonnyal és hét fiával történt. Mi történt a hét fiúval? Elhozták az egyik fiút a császárhoz, és azt mondta neki, nu, térjél ki, legyél bálványimádó. Azt mondta nekik, nem. A fiú azt mondta, nem, az van írva a Tórában, én vagyok az örökkévaló Istened, én nem fogom feladni a hitemet. Erre kivitték és kivégezték. Hozták a másik fiút, és azt mondta, na, legyél bálványimádó. Azt mondta, nem, az van írva, ne legyen idegen isteneid. Őt is megölték. Hozták a harmadik fiút. Azt mondták, tessék, legyél bálványimádó. Idézett egy harmadik mondatot a Tórából. Azt mondja, azt van írva, aki idegen Istennek áldoz, az halált érdemel. Én nem akarok idegen Istennek áldozni. Erre őt is megölték. Erre jött a következő fiú. Azt mondták neki, na, legyél bálványimádó. Azt mondta, nem, az van írva a Tórában, ne borulj le idegen Isten előtt. Erre őt is kivégezték. Erre hozták az ötödik fiút. És azt mondták neki, no, legyél bálványimádó. Erre azt mondta neki, nem, az van írva, halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy, erre őt is kivégezték. Erre jött a hatodik fiú. Azták neki, legyél bálványimádó. Erre azt mondta, nem, az van írva a Tórában, hogy dátaljam a sörőszöve, ha tudd meg ma és vedd a szívedre, hogy én vagyok az örökkévaló Isten, az égben és a földön alant nincs más. Erre őt is kivégezték. Erre jött a hetedik fiú, azt mondták neki, legyél bálványimádó. Erre azt mondta, ez a Semen Márta, de Mircha jön. Idézte a Tórában, Isten megeskedett téged a mai nap. Fán is bánulatos borgos, én annak már Vilina Iszöbékél Áhér, megesküdtünk Istennek, hogy nem fogjuk fölcserélni más Istenre őt, és ő is megesküdött, hogy nem fog minket felcserélni más népre. Erre azt mondta neki a császár, Isdilachus Panka, de Gachinus Kalé. Erre azt mondta a császár, jó, akkor tessék, legalább itt van a pecsétgyűröm. Hajolj le, és csókold meg. Hogy legalább azt ne mondják az emberek, hogy na, legalább a királynak a igáját magára vetted. Azt mondta neki nem. Amen lej, havelalach kejszer, havelalach kejszer. Azt mondta neki a fiú, kár miatt a császár, kár miatt a császár. A kavad átszmechakach, a kavad neked is baruchal áhaszkám, kám, mit gondolsz? Te annyira aggódsz a te tiszteletedért? Nem gondolod, hogy nekem még inkább kéne aggódnom Isten tiszteleteért? A fkjúle mit leke? Erre őt is kivitték és megölték. Minden hét fiút megölték. Minden hét fiú feláldozta magát. Amrele ime, erre jött az anya. A hét fiúnak az anyja. És azt mondta a császárnak. Jehaviu ni halei ve an suke purta. Mielőtt megölték van a hetedik fiút, azt mondta, legalább adjátok ide, hogy hadd csókoljam meg, miatt meghal. Amrulai bannáj lechob imrul ábrahám a vichem. Azt mondta neki, fiam, menj, és mondd meg Ábrahám atyátoknak, amikor majd fölmész a túlvilágra, és találkozol Ábrahámmal, akkor azt üzenem neki. Átol káttam izbeják echad, vár néha kátti sivem izbachész. Te csak egy oltárt készítettél, hogy a fiadat feláldozd. Én nekem hét oltárom van. A fialszal a gágba naflamésza, és amikor ezt kimondta, ő is fölment a háztetőre, és a mélybe vetette magát, és meghalt. Erre megszólalt egy égi hang, és azt mondta, Éima Banim Szmécha, a Zsoltárokban, a 113-as Zsoltárokban, az a fiúk anyja örvendhet. De mi soha ben lévi ammárzunk, mi lassan itt nap és mini. De mi soha ben lévi szerint, ugye megyünk tovább, ilyen önfeláldozásokról szóló történetek vannak, de mi soha ben lévi szerint nagyon egyszerű az önfeláldozás, mi nagyobb önfeláldozás a körülmetélésnek, amit a 8. napon végzünk egy kisfiú. Következő mondás, Rabbi Simon ben a Kösamá, éjjöttem, mintha mönchamim, se márin hilkös chita, de átszmon. Azt mondta Rabbi Simon Lakis, az önfeláldozás, amiről ott szó van, az, amikor a rabbik, amikor tanítják, hogy a schita, a kóser vágás hogy kell csinálni, akkor a késsel a saját nyakukon mutatják, hogy hogy kell. De amire a kalmi a lichza el is, mert návsé bármi schita, de vagy davaráhe. Azt mondta Rave, és ugye ez veszélyes, mert ha kicsit elrontják, akkor már is. Biztos ennek van valamilyen. Oké, okay. Ahogy tanította Rave, az ember bármit mutathat saját magán, két dolgot ne mutassa, azt, hogy hogy kell levágni egy állatot, és hogy hogy néz ki a lepra. Nehogy magára hozza ezt a kettőt. Nachman Yitzchak, már én tudom, hogy a hamim, sem én szín átszmedére tajra, de Nachman Yitzchak azt mondta, az önfeláldozás az nem más, mint a Tóra tanulás, a Tóra tanulói, akik feláldozzák a kényelmüket a Tóra tanulásáért. De Simon ben Lakis, mint például Simon ben Lakis, de amár Simon ben Lakis, én divre tajmész kálmele, sem én visz átszmele lejem, ahogy Simon ben Lakis tanította, hogy a Tóra annál marad meg, annál lesz maradandó, aki megöli magát érte, aki mindent fölad a Tóráért. És nem már zöjsz a tajra, Adam ki amuszba él, ahogy mondja a Tóra Mózes 4. könyvében, ez a Tóra az ember, aki meghal a sátorban. Ez egy nagyon szép mondás, mert miről van szó? Ott ugye nemrég olvastuk, ez a Hukás szakaszban van, amikor a Tóra leírja, hogy mi az emberi tisztátalanságnak a törvénye. És azt mondja, zöjsz a tajra, ez a törvény! Ez a Tóra, ez a törvény. Adam ki amuszba él, ha egy ember meghal a sátorban, kalaserbe él, minden, ami a sátorban van, váljék tisztátalanná. De hogyha nem egy veszőt teszünk ide, hanem egy pontot, és akkor úgy lehet olvasni, ez a törvény, ha egy ember meghal a sátorban. Vagyis a Tórát akkor szerzed meg, ha meghalsz a Tóra sátrában a Tóráért. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap valószínűleg csak este fogunk találkozni, és már nem innen, hanem Izraelből fogok jelentkezni. Kívánok addig is mindenkinek minden jót, a leges legjobbakat, gyönyörű szerdai napot, viszontlátásra, viszonthallásra.